A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A végzős egyetemisták számára már lezárult a tanév, sőt, az utolsó szesszió is. Azonban még nem dőlhetnek hátra, hiszen még előttük van az államvizsga vagy a disszertáció megvédése. Bár a dolgozatot már a legtöbb egyetemen le kellett adni, fontos kérdés, hogy ezt miként írták meg, hiszen napjainkban már programok, szoftverek ellenőrzik a plágiumot. Amennyiben pedig valaki összemásolta a tudományos munkáját, biztos lehet benne, hogy ez ki fog derülni. A védésen pedig már vagy nem lesz jelen, vagy ott fogják szembesíteni a tettével, illetve a bukással. Témánk szoftverekkel a plágium ellen. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Valasek Júlia író, irodalomtörténész, irodalomkritikus, a kolozsvári Bábes Bolyai Tudományegyetem politika, közigazgatás és kommunikáció tudományi kar docense, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Júli, köszöntelek a digitális világban! Még mielőtt nagyon belemegyünk az online ellenőrzésbe, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mennyire komoly feladat egy államvizsga vagy egy magiszteri disszertáció megírása, illetve mennyire veszik ezt komolyan a diákok?
Azt mondanám, hogy ez is, mint minden más ember függő, tehát van olyan diák, aki nagyon komolyan veszi, én már irányítottam olyan diákot is, aki már harmadév végén kellett volna védjen, és másodév végén már dolgozott rajta, olyat is, aki inkább az utolsó pillanat ihlet körében bízott, olyannal is volt dolgom. Az esetek többségében én azt mondanám, hogy a diákok komolyan veszik, tudják, hogy ez egy megmérettetés. Ugyanakkor nem könnyű nekik ez, nagyon sok karon, különösen amióta esetleg egy hosszabb 4-5 éves oktatási periódus csökkent le 3 évre, vagy az oktatás maga vált inkább gyakorlati jellegűvé, például az újságírás és digitális média szakon, ahol én is tanítok. A 3 év alatt a diákoknak kevés lehetőségük van kipróbálni magukat kisebb, ilyen szemináriumi dolgozat méretű, tudom én, 10 oldalas kis kutatásokkal. És akkor ez az első nagy átfogó, szintetizáló jellegű munka, az a 40-50 oldal, amit megírnak. Úgyhogy ez valóban sokszor hát komoly feladatot jelent számukra.
Hogyan változtak a témák, legyen szó akár államvizsgáról, akár magiszteri disszertációról az elmúlt években, főleg ugye most akkor a kommunikáció újságírás területéről beszélgetünk?
Hát, hogy arra gondolsz itt, hogy milyen témákat választanak szívesebben a diákok.
Igen, illetve hogy az elmúlt években milyen változások következtek be, gondolván itt arra is, hogy ugye azért egyre több digitális témával lehet ezen a területen is foglalkozni.
Igen, itt elmondanám egyszer, talán az fontos volna, hogyha így nagyjából a hallgatók számára itt világos lenne, hogy ezt mondjuk egy nagyjából egy éves projektnek kell elképzelni egy államvizsga szakdolgozat, vagy mesteri disszertáció megírását. Tehát ott például a mi szakunkon októberben le kellene adni, meg kellene beszélni a kinézett szakirányítóval, milyen témával szeretne dolgozni, ez így kéne, és hát ezt legkésőbb december 1-ig ezt hivatalosan is le kell adni. Tehát a témákon akkor kezdenek dolgozni, amikor még csak egy része van meg az egyetemi tanulmányaiknak, ez a pehje vagy az előnye ízlés kérdése azoknak a tanároknak, akik mondjuk harmadév második fél évébe tanítnák először egy új tantárgyal, mert akkor valószínűleg azt nem fogják választani a diákok, mert még nem ismerik. Hogy változtak a témák erre akkor kicsit pontosabb, pontosítva? Ha mondjuk azt nézem, hogy 10 évvel ezelőtt mi volt a jellemző, sokkal több olyan jellegű téma volt, ami hát mondom inkább sajtótörténeti kutatás lett volna. Akkor például majdnem minden évben volt valamilyen recens választás elemzése sajtótükre, ezt például már nem szeretik, ilyet már nem szívesen írnak. Ami inkább megváltozott, az, hogy hogyan kutatnak a digitális lehetőségekkel. Tehát még egy sajtótörténeti témát esetleg most is választ valaki, ritka az, hogy 3 hónapig elődögéljen a könyvtárba és forgassa a régi újságokat, hanem olyan választunk ki, úgy szűkítjük le a témát, hogy mondjuk az Arkánum felületén digitális kereséssel, címszókereséssel tudjon rajta dolgozni. Tehát megmarad sajtótörténeti témaként, és esetleg, ha hiányzik valamennyi, azt megpróbálja könyvtárban kézbe venni és megtalálni, de hogy a kutatás maga az képernyőn zajlik, nem a könyvtárban, amit én őszintén sajnálok, mert például sajtótörténetén kifejezetten jó tud lenni, de hát nagyon-nagyon időkéhes valóban a helyszínen régi újságokat lapozgatni, amikor egy kereséssel meg lehet mondani viszont sokkal pontosabban, hogy egy adott kifejezés, egy adott időszakban, egy adott újságban hányszor fordult elő.
Pont erre akartam rákérdezni, hogy a források és hogy ezek hogyan változtak, illetve mennyire részesítik most már előnyben az online forrásokat, akár azokkal a könyvekkel, szakkönyvekkel szemben, amit meg tudnának találni, ki tudnának kölcsönözni akár az egyetem a kar könyvtárából. Persze tudjuk azt, hogy a könyvek kivonatát is meg lehet találni a világhálón különböző felületeken.
Két egymásnak ellentmondó dolog szokott itt lenni. Az egyik, hogy azt mondják, hogy minden megvan digitálisan is az interneten, és a másik az, hogy ami kell, az soha nincs meg digitálisan is az interneten. Mind a kettő részleges igazság, és mind a kettő tud fájni, amikor belefut az ember. Ami feltűnő, hogy 10 évvel ezelőtt még majdnem minden szakdolgozat elkülönítette az online forrásokat és az offline forrásokat. Most már annyira természetesnek számít, hogy mind online, mind offline forrásokat használunk, hogy voltaképpen nincs értelme ezt szerint elkülöníteni egy dolgozat végén. Én mindig azt is mondom, hogy ez felesleges, ezt ne játsszuk. Nyilván, ami elérhető elektronikus formában, azt könnyebben, szívesebben, hamarabb meg lehet találni. Nagyon jó a könyvtárak egyébként, a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár is egy csomó adatbázisra előfizetett, ahol rengeteg tudományos folyóiratban publikált tanulmányt meg lehet találni, meg hát nyilván megvannak az ehhez való kalóz oldalak is, ahol még a könyvtári belépőre el sem kell rendelkezni, nincs hozzá lehet férni. Tehát nagyon sok mindenből lehet válogatni, és ezeknek jelentős része valóban online forrás. Tehát téma válogatja, tehát vannak olyan témák, amihez nem találnak használható online forrásokat, főleg a történeti jellegű dolgok, és bizony ott azokat szerintem nagyon idegesíti az, amikor ezt mondják, hogy tehát mindennek van.
Térjünk rá akkor a plágiumra. Véleményem szerint strucc politika lenne azt állítani, hogy régebb minden jobb volt, régebb nem volt csalás plágium. Régebb is volt, csak minden bizonnyal nehezebb volt ezt kiszűrni, megállapítani. A szoftver, amelyről hamarosan beszélgetni fogunk, csak néhány éve vált ugyanis elérhetővé. Azelőtt, tehát a szoftver megjelenése előtt hogyan lehetett ellenőrizni a plágiumot? Hiszen nem lehet az valós elvárás, hogy egy egyetemi oktató fejében ott legyen egy teljes szakirodalom.
Hát azért a plágium ellenőrző szoftverek előtt is a Google már létezett, és az nem csak a diáknak, hanem a tanárnak is legjobb barátja volt. Emlékszem azokra a védésekre, amikor a dolgozatokat a úgy olvastuk irányítóként, vagy ha már készen került a kezünkbe opponensként, hogy a nagyon jól sikerült mondatokat beírtuk, és nagyon-nagyon ügyetlen próbálkozásokkal is találkoztunk eleinte, hogy tényleg szóról szólt. Volt olyan, hogy még a link is benne volt a szövegben, amíg még mindenki tanulta ezt a világot. Azt megelőzően pedig hát azért működik az oktatónál is a tapasztalat is, a szövegismeret is, és a diákkal való közös munkának az ismerete. Tehát az a diák, aki nem járt konzultációkra, vagy konzultációkon nehézkesen lehetett vele dolgozni, láthatóan nem érzékelte, nem értette a dolgokat, és akkor elkezd hirtelen a 18. oldal alján képbekezdésben olyan szavakat írni, olyan terminusokat használni, vagy olyan levezetést, amiről egyértelmű, hogy fogalma nincs, akkor az nagyon világos helyzet volt.
Tehát akkor a tanár ismerte akkor is a diákjait, és ami furcsa volt, vagy úgy éreztétek, hogy túlmutat az adott hallgató képességein, akkor azt ellenőriztétek le az internet, a Google barátunk segítségével.
Előbb volt ez a Google, és azelőtt pedig egészen egyszerűen működött ez az emberi része is, hogy az ember rákérdezett, hogy kedves fiatal kollega, vagy hát mondjuk abban a Google előtti, Google előtt ide a Google kevésbé hasznosító időszakban, én még nagyon-nagyon fiatal oktató voltam, úgyhogy csak simán megkérdeztem, hogy te ne szórakozott, honnan vetted. Általában ilyenkor elpirultak, és azt mondták, hogy innen, és akkor azt a mondatot átírtuk még mielőtt felnyújtásra került volna a dolgozatnak, hogy a legtöbbször azt tapasztalok, hogy a diákok nem dörzsölt bűnözőként próbálkoznak plágiummal, vagy hasonlóval, vagy kerülnek olyan helyzetbe, hogy plagizálásnak látszik, vagy az, hanem sokszor tapasztalatlanságból, ügyetlenségből, vagy egész egyszerűen rosszul fogalmazott, bátortalan parafrazálás miatt és hasonló volt.
Tapasztalatod, véleményed szerint milyen mértékben változott a plágiumok aránya az internet szélesebb körű elterjedése óta? Gondolok itt arra, hogy ma már lehet úgy plagizálni, hogy kijelölünk egy szövegrészt, és copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V, ameddig az anyagok nem voltak fent az interneten, addig legalább a diák, a hallgató kellett vegye arra a fáradtságot, hogy átmásolja, átpötyögje, bevezesse digitálisan a számítógépbe. Hogyha pedig ez már megtörtént, akkor nagy valószínűséggel egy-két szót kicserélt abban a bizonyos részletben.
Megint azt, hogy pont olyan szót írt rosszul, egy szakterminus is kellett volna ismerni helyesen. És akkor innentől hiába pötyögött be három bekezdés, mert látszott, hogy ott valami gond van. Szerintem megkönnyíteni, technikailag megkönnyítheti, de nagyjából ugyanaz van mögötte. Tehát a szakszerű hivatkozás nem ismerete a legtöbb esetben. Én sokszor azzal találkozom, és én ilyenkor tudok igazán kétségbe esni, amikor ott van az a szakirodalomból mondjuk átvett egy bekezdést, és megpróbálja parafrazálni a diák, de nem elég bátor, tehát hogy a saját szavaival amúgy jobban el tudná mondani, de nem bízik magában, és akkor inkább átvesz, és akkor nyilván, hogy a fele az már az eredeti átvesz, vagy ez a szöveg lesz, amit átvesz, és onnantól meg már plágiumnak fog kinézni. Holott megvan a szellemi kapacitása hozzá, hogy gyönyörűen parafrazálja, és ha megvan az a szakismerete, hogy ezt hogyan kell hivatkozni, az egy teljesen valid dolog lenne, ami éppen azt mutatja, hogy milyen jól ismeri a szakirodalmat.
Napjainkban akkor mi a valóság? Mostanság mennyire plagizálnak, copy-pastelnek az egyetemi végzősök? Mi a tapasztalatod akár az idei évből? Gondolom, hogy vezettél államvizsga dolgozatot, disszertációt.
Nem tudom így általánosan mondani, hogy az egyetemi végzősök. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok, akik megpróbálkoznak plagizálással, hogy vannak különféle, hát azt mondják, hogy ilyen szürke, morális szürke zóna, de hát voltaképpen nem létezik ilyen, hogy morális szürke zóna. Különféle technikákkal próbálkozó emberek, azt is sejthető, hogy létezik ilyen, hogy meg lehet azt kirakni ChatGPT-vel, át lehet venni angol szöveget, lefordítatni egy fordítóprogrammal, és beszélni magyarul. De a helyzet az, hogy ez akkor működik, hogyha nagy tömegben egy oktatónál rengetegen írnak államvizsgát, nem tud erre odafigyelni. Tehát, hogy igazából a diplomagyárok és a munkáját nem feltétlenül jól végző oktatók együttműködésével tud ez működni, mert ha egy oktatónak lehetősége van arra, hogy emberileg elvégezhető vagy megkövethető számú szakdolgozatot irányítson, én például hetet irányítottam most ebben a mostani szesszióban, akkor azokkal az emberekkel nem május 15-én kell dolgozni, hanem október elejétől. Rendszeresen beszélgetünk, járnak konzultációra, rám írnak kérdésekkel, de gondolkodunk együtt, látom, hogy formálódik, és ebben az esetben már nem igazán tud működni az, hogy valaki csak úgy fog pénzt és ezt neki elfogadják. Nem is találkoztam szerencsére ilyesmivel. Most ráadásul az is van, hogy én olyan szakon tanítok, ami kicsita, és a diákokat mire kezem közé kerül, vagy szakdolgozatot ír, már tanítottam néhány tantárgyból, minden egyes év. Emlékszem rá, hogy milyen helyesírási hibái voltak első év első fél évében, és milyen jellegzetes szóhasználattal van harmadévre. Tehát ismerjük a stílusukat, a habitusukat, a gondolkodásmódjukat is. Úgyhogy gyakorlatilag megoldhatatlan, amikor nem az idén, de ilyen esettel találkoztunk, az messze még mielőtt a dolgozat leadódott volna, tisztázódott.
Említetted itt a konzultációkat. Mennyire nehezítette meg, vagy változtatta meg ezeknek a működését a koronavírus, illetve a karantén, amikor fizikailag nem tudtak elmenni a diákok konzultációra, már ha egyáltalán éreztetek valamilyen különbséget?
Tréfálkoztam, vagy sóhajtoztam, mindig azt mondtam, hogy én egy kicsi egyetemen tanítok, tehát hogy mi használunk mindenféle kommunikációs eszközt, tekintve, hogy újságírás, kommunikációt és hasonlókat tanítunk a diákoknak. Úgyhogy a kijárási tilalom és egyebek idején is minden lehetséges platformon, Teams-en, Zoom-on, Google Classroom-ban, Messengeren, WhatsApp-on és sima hosszú telefonhívásokkal konzultáltam a diákokkal. Amikor már ki lehetett menni sétálni, akkor kifejezetten kellemes konzultációim voltak, ilyen másfél órás sétákat lehetett tenni az alapos. Erre nem lehetett hivatkozni, hogy nem tudtak konzultálni.
Mindenre megvan a megoldás, és hogy most már van megoldása a plágium ellenőrzésére is, mégpedig egy szoftver, ez a Turnitin. Elsősorban hogyan is működik ez, és meglátásod, tapasztalatod alapján mennyire hatásos, mennyire tudja kimutatni a plágiumot?
Most akkor először elmondanám, hogy a Turnitint mióta használjuk, azt hiszem 2018-ban használtuk először, mert tettük be először az összes védésre kerülő dolgozatot, és néztük meg, hogy ez hogyan működik, akkor még nem volt kötelező. Most már vagy 3 éve kötelező minden egyes dolgozatot vetelni, tehát itt addig be sincs iratkozva a záróvizsgára, amíg ez nem történt meg. Ráadásul 2 ember ellenőrzi, a szakirányító is, és a vizsgabizottság titkára is ellenőrzi a dolgozatokat, tehát az a rész sem működik, hogy a szakirányító elnézte is más számot írta, mint ami eredményt a Turnitin kidob. A helyzet az, hogy noha a Turnitin plágium ellenőrző szoftvernek nevezzük, ő maga saját magáról azt mondja, hogy ez egy tévedés, ő igazából nem egy plágium ellenőrző szoftver, hanem, és ez egy finomítja, ez egy stilisztikai kérdés, hanem egy similaritás, egy hasonlóságot, azonosságot kimutató szoftver, tehát ő azt csinálja, hogy én feltöltöm a dolgozatot, ez az kedves, hogy tulajdonképpen bőnek nevezem, mert már megszemélyesítem, feltöltöm a dolgozatot, ráeresztjük azt a programot, és akkor az szépen kimutatja az első szótól az utolsóig, hogy a rendelkezésére álló egyébként hatalmas adatbázisból hol talál nagyon-nagyon hasonló szöveg, vagy teljesen azonos szövegrészeket. Tehát azt is megmutatja, ami rendes klasszikus idézés hivatkozással. Innentől az ellenőrző embernek, a tanárnak, a fejnek a feladata, hogy szépen végigmazsolázza, és megnézze, hogy van olyasmi, ami problémás, és az, mi az, ami egyszerűen csak nyilván hivatkozás a szakirodalomból, egy állítással, ami mindig volt a szakirodalomban. A Turnitin által generált ilyen similarity report, tehát ez az azonossági jelentés, az ilyen színkódokat ad meg. Azt hiszem, hogy próbálom felidézni, hogy 20, nem, tehát a kék az, amikor semmit nem talál, ilyen nem szokott lenni. A zöld az, hogy 25%-ig talál a szövegben, a teljes dolgozat szövegében találó részeket. A sárga a 25 feletti, az 25 és 50% közötti, a narancssárga az már 50-70%, és a piros zóna az a 75 feletti, a 75 feletti az azt jelenti, hogy a forrester már alig írt fele az illető saját mondatokat. Most nekem az ugyancsak zöld volt. Olyan volt talán a legelső évben, hogy elértük a 25% körül itt, de annál a dolgozatnál, ha az ember elkezdi nézni, hogy van kijelölve sorra, akkor egyértelmű volt, hogy egy friss, akkor pont választási kampány sajtó megjelenítést vizsgált, és nyilvánvaló, hogy minden egyes idézet a szövegből, amit ő elemzett, valamint a teljes mellékletek, amit itt oldal volt, az mind az elmúlt év online sajtójából volt kivéve, mert ez volt a téma. Tehát amit kijelölt, az melléklet volt, vizsgátanyag volt, vagy rendesen hivatkozott részlet, tehát gyakorlatilag nem volt semmilyen probléma a dolgozattal. Ezt a szoftver nem tudja megmondani nekünk, hogy ez most pont az, amit te vizsgáltál, egy rendesen hivatkozott idézet, vagy bármi. Azt mi tudjuk interpretálni.
Tehát hiába van ott a szoftver, vagy nem hiába, mert azért komoly munkát végez, de a végső döntés így is úgy is az egyetemi oktatók kezében, fejében dől el.
Azt mondanám, hogy ez egy kettős biztosítaik, a nehéz munkát, a piszkos munkát, vagy a fárasztó munkát, amit emberi ésszel nem is lehetne megcsinálni, hogy megtaláljam, hogy egy hatalmas adatbázisból az szövegmennyiségből mi az, ami átvétel, azt ő meg tudja csinálni másfél perc alatt egy nagyon hosszú dolgozatnál, az már a gondolkodó és kritikusan gondolkodó embernek a feladata, hogy ezt ellenőrizze és interpretáljon, hát most milyen esetben. Nyilván nekünk is az a jelzés, hogyha már a sárga zónában megérkezik, de igazából már a valahol ott a 20%-ot eléri, onnantól már alaposan meg fog látni. Egy 5%-os similarity reportnál, hogy mondjam, nem fogok fél órán keresztül bogarázni.
A források tekintetében ugye említetted ezt a 20%-ot, de azt is, hogy ez lehet a mellékletekben, és akkor itt jön be az emberi kritikus gondolkodás. Hogyha valaki meghaladja az általatok meghatározott vagy elfogadhatónak vélt szintet, de csak egy kicsivel, akkor olyankor mi az eljárás, illetve mi történik abban az esetben, hogyha valaki drasztikusan nagy mértékben túllépi ezt?
Ha egyáltalán csak közelít hozzá, akkor az történik, hogy végigvizsgáljuk minden egyet, tehát ki van sárgával, pirossal, zölddel, ki van jelölve azok a szavak, amiket, vagy mondatok, sorok, amikkel azonos talált a cég, akkor azokat mi sorra ellenőrizzük. Ha megtalálom szépen ott a hivatkozás, akkor nyilván ez nem talál ide. Azt, hogy kijelölte a dolgozat első oldalán, hogy Fábes Bolyai Tudományegyetem, hát ezt csak fogjuk nyilván plágiumnak tekinteni, minden itt benyitott dolgozaton szerepel, ott kell legyen. Ha nagyon sok van, akkor megtaláljuk ez egyértelmű plagizált dolgokat is elég hamar, nem kell ahhoz 50 oldalt végig olvasni sajnos, amikor probléma van, akkor az többnyire már az első látszik, illetve látszik a dolgozat szerkezetén, látszik már a felvezető szövegén, a mondatoknak a vagy nagyon gyenge, is nagyon gyenge, vagy nyelvileg korrekt, de ilyen, hát nem is tudom, ilyen steril üres formáján. És hát sajnos ez az az eset, amivel nem tehet az ember más, mint hogy a szabályok szerint jár el. A diákoknak a dolgozatot azt úgy kell leadni, hogy egy aláírott nyilatkozattal, miszerint betartották a követelményeket, nem plagizáltak. Tehát nekik alá kell írni, és ebben az esetben, hogyha nekik van egy rendes aláírt nyilatkozat, és anélkül nem iratkozhatnak rá a szentre, innentől gyakorlatilag a vizsgáról, sőt egyetemről van kizárást jelentenek.
Mint irodalomkritikus, hogyan értékeled, hogyan kellene kinézzen egy ilyen szakdolgozat, tudományos munka, milyen megfogalmazási, milyen stilisztikai tényezők kellene szerepeljenek benne ahhoz, hogy igen, elfogadható legyen, illetve ezt ti magatok, oktatók kell ellenőrizzétek, vagy ebben is segít a már említett Turnitin?
Nem, stílusban nem segít, tehát abban, hogy a úgynevezett academic writingot, tehát egy tudományos eszéstílust milyen jól tudja teljesíteni, abban nem a szoftverre alapozunk, hanem a saját tudásunkra. Nyilván ezt tanítjuk is. A helyzet és a szomorú helyzet ebben az esetben az, hogy megtanulni információkat meg lehet, elsajátítani, ez is olyan, mint a biciklizés, hogy ezért kell gyakorolni is. Tehát minél több szakirodalmat olvas valaki, minél gyakrabban ír ilyen jellegű szövegeket, ilyen igényesebb, szintetizálóbb, elemző szövegeket, annál jobb lesz ebből a szempontból a dolgozata, minél kevésbé gyakorlott ebben, annál gyengébb lesz ez a tudományos eszéírás szabályai szerint. Lehet, hogy korrekt a dolgozat, és lehet a kutatás is amellett nagyon korrekt, okos, jó, érvényes, fontos. Hát olvasmányként nem lesz annyira kellemes.
Visszatérve a szoftverre, ennek a bevezetése után, és amiután kötelezővé tették a használatát, jobban félnek a diákok? Vagy akár kérdezhetném úgy is, hogy bizonyos esetben jobban tartanak a szoftvertől, egy számítógéptől, amit itt már a műsor folyamán te is megszemélyesítettél egy kicsit, mint a saját húsvér oktatóiktól?
Borzasztóan félnek egyébként a szörnyűtől, amit eleinte nem is értettem, és próbáltam kaszadni, vagy legyinteni, vagy elviccelni velük ezt, hogy de hát miért félnek tőle? Hát tudja az ember, hogy követette, sáros-e valamiben, vagy nem sáros, és amennyiben tudja, hogy nem sáros, akkor mitől fél, mit tudna kimutatni ez a szöveg vizsgáló szoftver. Ettől függetlenül tartanak tőle, de szerintem ez inkább ez ilyen ismeretlentől való szorongás, az első olyan akadály, vagy az első olyan ellenőrzési pont, amivel a dolgozat értékelése során találkoznak, és akkor ráadásul egy olyan, hogy nem látjuk az arcát a szoftvernek, ami közben halad a dolgozaton, míg egy találhat az arcát, amikor olvassa, vagy konzultáció közben, amikor referál a dolgozatról, igen, és akkor itt csak az van, hogy úristen, vajon milyen, mi lesz a similarity report. Úgyhogy igen, tartanak tőle. Azt, hogy jobban nem, mint a saját tanáraiktól, hát most nem tudnám megmondani, de hogy van egy ilyen szerintem indokolatlan, legtöbb esetben indokolatlan szorongás bennük, az érzékelem, és próbálok ezen segíteni nekik, hogy egy eszközt lássanak benne, ami hasznos tud lenni, mert például a dolgozat leadása előtt is ellenőrizzük már néhányszor, nem kötelező, de ez inkább csak a munkafolyamat könnyítése után szoktam, és akkor az jelzi, hogy a például egy olyan helyen, ahol parafrazálni akart mondjuk egy tanulmányból az ilyen részletet, ott azt úgy jelöli ki, ő megtalálja, hogy az öt sorból három és fél a szó szerint van. És akkor az egész egyszerűen egy stilisztikai kérdés, hogy úgy írja át, hogy ez egy saját szavaival egy jó parafrázis legyen, és rendesen nyilván kell adni a szakszózási adatokat, mint minden parafrázisnál. Tehát tulajdonképpen egy segítség is lehet a szörnyűtés.
A félős diákok álláspontját én is tudom osztani, hiszen habár nem plagizáltam, de féltem attól, hogy vajon valaki előttem már nem írta le azt a mondatot úgy, ahogy leírom én, és akkor bepirosozza a szoftver. Tehát lehet, hogy másokban is van egy ilyen félelem. Hogyan tudja akkor ezeket az embereket megnyugtatni az oktató, hogy, hogyha valóban nem sárosak, akkor nyugodtan hátradőlhetnek, már a szó olyan értelmében, hogy azért ne engedjék el magukat, de ne stresszeljenek egy számítógépes szoftver miatt.
Nyilván az ember elmagyarázza, hogy szerintem ez mindig jó dolog, hogyha tudom, hogy valami hogy működik, én legalábbis akkor valamivel kevésbé tartok tőle, az ismeretlentől szoktunk jobban félni. Hát elmondom, hogy nem kell tőle félni, elmondom, hogy hogy működik, elmondom a példát, az elmondom, hogy nem vakon bízunk benne, hanem mindent végig elnézünk, ellenőrzünk, tehát ugyanaz az ember fogja átgondolni, átnézni azt az eredményt, akivel együtt dolgozott első körben, tehát nem arról van szó, hogy itt valami ismeretlen, obszkúrus hatalom fog ítélkezni felette. És amikor megnézzük még esetleg a munkafolyamat vége felé, és kapok egy mondjuk 18%-os stimulality reportot egy aggódós diáknál, akkor elküldöm neki, hogy nézze meg ő is. És akkor ő is látja, hogy mit hogy tud kimutatni, és akkor úgy tud alakítani a szövegén, hogy letornáztuk 16-ra, vagy látja, hogy a 18%-os stimulality report az nagy része az a, tudom én, a mellékletekbe betett sajtóanyag, amit ő vizsgált, és akkor megnyugszik, hogy nincs világvége, ez egy természetes, abszolút elfogadható eredmény. Hát mindig össze is hasonlítják egymással, és akkor működik az, hogy aki kortárs témán dolgozott, annak 15-20% közé esik a similarity reportja, és aki egy esetleg még csak nem is digitalizált, kis, eldugott, alig ismert vidéki lapnak a 3 év folyamáról ír, akkor annál lesz 5%. Vagy egy filmrendezőnek a 80-as években készült dokumentumfilmjeiről, akit ma már alig ismernek, hát az nagyon kevés similarity report eredményt tud hozni.
Függ tehát a témaválasztás is a szoftver hatékonyságától, de van itt egy másik tényező, ami azt hiszem leginkább az idei évet érinti, vagy az idei tanévet érinti először, és a következőket még fajsúlyosabban fogja, ez pedig a már belengetett mesterséges intelligencia, ChatGPT. Mennyire tudja kiszűrni a szoftver azt, hogyha a dolgozatot egy ilyen gépi tanuláson alapuló modell írta, vagy maga a diák, hiszen látjuk azt, hogy az AI már olyan szövegeket ír, hogy egyszerűen bepötyögjük neki, hogy kellene nekünk egy 500 szavas dolgozat ebben és ebben a témában, és egy kattintás, 5 másodperc, és el is készült.
A Turnitin az egy termék, azt ígérik, hogy javítnak és alakítnak rajta évről évre, és ezt is ki fogja tudni szűrni. Jelenleg ez a fül magyar nyelvű szövegek esetén nem aktív, tehát nem hoz nekem azt mondani, hogy nem tudja értelmezni. Ugyanakkor még amennyiben mondana is valamilyen számot, hogy, és a színkóddal mellé, hogy ennyi valószínűséggel ezt a részt a ChatGPT írta, és nem XY diák, akkor sem tudja biztosra mondani. Tehát nem tud bizonyítékot hozni, mint a szövegazonosságnál, amit a plágium ellenőrzés jelent. Tehát nincs jogi alap erre hivatkozni, hogyha valamilyen eljárást próbálunk, hát szép vagy nem szép kifejezéssel foganatosítani. Úgyhogy erről nagyon sokat beszélgettünk a karon szakon az elmúlt fél évben, meg nyilván más karokon, szakokon tanító kollégákkal is. Nagyjából az a konszenzus, hogy ebben a szekcióban mindenképp, és a jövő is erre fele mutat, hogy jobban oda kell figyelni a védésre, a szóbeli részére, ahol az ember beszél az emberrel, és a ChatGPT az még egyelőre ebben azt nem tud segíteni, amikor kivetik valamit egy prezentációt, és rákérdezünk, hogy az az információ az mégis hogy, és erről halvány fogalma nincs, vagy csak nagyon kevés, vagy messze nem tudja olyan folyékonyan elmondani, mint ahogy a ChatGPT megírta, akkor innentől már megint problémás olyan helyzettel találkozunk. Én őszintén remélem, hogy nem fogok ilyennel találkozni, vagy azt mondanám, hogy amiket én irányítottam az idén, azokban az esetekben biztos nem.
Nyilván a védés esetén azért van a diákokban egy stressz, ami hatására talán nem minden esetben tudnak úgy beszélni, mint ahogy a számítógép előtt otthon a szobájukban tudnak írni, de nem akarom én egyik felet sem védeni, se a diákokat, se a tanárokat. Azonban...
Jó, de ezt azért tudjuk, tehát, hogy ha csak nem életében először van egy szakdolgozatvédésen egy tanár, akkor körülbelül felméri, hogy mennyi a drukk és mennyi a tudás hiánya. Tehát, hogy konkrétan, hogy csak például konkrétan nem tudja, hogy az általa létrehozott vizuális ábra az mégis mire emelkedik ki ott azon a ponton, vagy hogy jött ki az az eredmény, vagy miről írt az a szerző, vagy mi is volt a szíve annak a regénynek, jó, nem jut eszébe, de legalább, hogy miről szólt, az nyilván tudja, és akkor ezt könnyű kiszűrni. A vizsgáltatási szakmának is megvan maga tapasztalati része.
Mi van akkor, hogyha a diák elolvasta, és tényleg figyelmesen elolvasta azt a szöveget, amit a ChatGPT írt, illetve esetleg még arra is vette a fáradtságot, hogy a már említett ilyen 500 szavas, példakedvéért mondom ezt a számot, részeket összekösse olyan szöveggel, amiket ő maga írt, ezáltal még inkább betekintést nyer a dolgozatba. Nem szeretnék senkinek ötleteket adni, de hallottam már erre vonatkozó megoldási kísérleteket, azt nem tudom megmondani, hogy mennyire voltak ezek sikeresek.
Ez ugyanolyan, mint az, hogyha ezt megpróbáljuk úgy keretezni, hogy vajon ki tud átverni, akkor mindig lesznek olyanok, akik át tudnak verni másokat, és mindig lesznek olyanok, akik ilyen véres kezű vizsgákat tudnak tartani, de én nem szeretnék ebbe a játékba belemenni. Hogy ez így működhet, és hogy ennek így volna értelme.
Mennyire tudják akkor...
Lelke rajta, ezt mondanám, ha elkapjuk, akkor meg fehje.
Mi történik akkor...
akkor nagyon nagy fehje volt.
Mi történik akkor ebben a pehes helyzetben? Mi lesz a diák sorsa az adott vizsga tekintetében? Illetve, oké, el lesz vágva, de mikor próbálhatja meg újra a védést, az államvizsgázást, disszertálást?
Tényleg a plágiumot nincsenek még, és a ChatGPT-vel megiratni sem feltétlenül mentesíti ez alól, tehát az kitárást jelent. Nem nagyon, tehát ritkán kerül erre sor, általában arra szoktunk játszani, hogy hát nem játszani, hanem inkább ilyen megengedőznek lenni, hogy egész egyszerűen nem engedni el oda, hogy meg tudja vételni. Volt ilyen, hogy behívni embert, megmondani, hogy tessék. Egyértelmű, általában, ha szemébe nézve a legtöbb ember azt mondja, hogy igen, valóban, tehát látszik, hogy nem, olyat még nem látszik, hogy én nagyon egyértelműen tagadom, nem tudom, mi a helyzet ilyenkor, de hát akkor is ott vannak a bizonyítékok, a plágiumnál is egy problémások. És akkor onnantól tudomásról veszi, hogy ebben a akkor hogy erre a licencre, erre a záróvizsga időszakon nem fog bejönni majd a következőre. Ha viszont jön, és a bizottság nem fogadja el, és a bizottság bizonyítja rá, akkor már el lehet azzal játszani, hogy aláírt egy nyilatkozatot. Szerint ezt nem tette meg, tehát nem tagizált, nem használt nem megfelelő forrásokat, a megfelelő etikai normáknak értelmében dolgozott. Ez egy olyan kellemetlenség, amit őszintén nem kívánok senkinek, mert noha munka, noha komoly dolog megírni ezt a dolgozatot, mégis megvan az a elégtétele is adott esetben, hogy ezt a munkát én jól meg tudtam, el tudtam végezni. Lehet, hogy hosszabb távon az oktatás a fele fog változni, hogy ezt a típusú felmérést, ezt többet nem így fogjuk elvégezni, hanem helyette más típusú záróvizsga lesz, például sokkal komolyabb tudás, konkrét információ, tudás felmérésvizsga lesz. Erre nézve is voltak már javaslatok korábban, hogy ne legyen kicsit a dolgozat írás, hanem helyette legyen egy egészen komoly záróvizsga.
Visszatérve erre a szégyenérzetre, mert hiszen erről is beszélhetünk, amikor valakit nem engednek be az oktatók védésre, még próbálkoznak a diákok, még próbálkoznak a szembesítés után azzal, hogy megvédjék a dolgozatokat, akkor is, ha valóban a következő alkalomra ők írták volna meg, nem pedig valakivel vagy valamivel iratták volna meg.
Igen, olyan volt, igen, hogy egyszer a stádiumot egyértelmű volt, hogy a dolgozat saláta innen onnan Brasszával, nyilván nem azt javasoltuk, hogy inkább ne jöjjön záróvizsgára. Hát egy év múlva eljött akkor egy dolgozattal, ilyenkor nyilván tudni kell annak a diáknak, hogy mindenkinek az szerintem jobb jár a második esély is, amire egyszer elkövettél egy ilyen hibát, az nem kell életre bélyekként rávédjen, de hogy azt nagyon alaposan fogják elolvasni mindenki, az biztos.
A mesterséges intelligenciára még visszakanyarodva egy gondolat erejére, az oktatók, ti hogyan tudjátok kiszűrni, hogy valóban a diáki az a munka? Itt is marad az, hogy ismeritek a hallgatóitokat, vagy esetleg megkérdezitek magát a mesterséges intelligenciát, és hogyha már akarva, akaratlanul bizonyos esetekben adtam ötletet a diákoknak, akkor most adok az oktatóknak is egy ötletet, ugyanis én kipróbáltam, hogy megkértem a ChatGPT-t, hogy írjon nekem egy 200 szavas fogalmazást, majd 48 óra múlva visszatettem ugyanazt a fogalmazást a ChatGPT-be, egyszerű copy-paste-tel, és megkérdeztem az AI-tól, hogy ezt te írtad? És egyértelműen kiadta, hogy igen, ezt én írtam.
Saját programját illik ismerni, azért a saját termékeit. Tehát mi minden alkotótól elvárják, saját munkáját ismerje. Nem feltétlenül az, hogy ismered a diákot, nyilván az belejátszik, hanem hogy együtt dolgoztál vele. Tehát a dolgozatírás az egy munka folyamat, ami nem csak az a része, ami a billentyűk mellett ül valaki és írjúzik, hanem egy hosszú együtt működés, és az mindenképpen annak a lenyomata az érződnie kell a dolgozatba, és akkor az is érződik, ahol ez kevésbé megy. Ahol a ChatGPT nagyon hasznos tud lenni, gondolom, az főleg a szakirodalom és az általános szakirodalom bizonyos részeinek megfogalmazza, összeírja, tehát például az úgynevezett ilyen literature review típusú részeket, nagyon sok szakdolgozat azzal kezdődik, hogy elmondja, hogy abban a témában az közelmúltban kik mit írtak, na abban gyönyörűen tudna segíteni, és valószínűleg nekünk is lenne tudni. Forzalmas dolgokat produkál, de én is játszottam vele, mint gondolom mindenki az elmúlt fél évben. A kicsi részleges és nem angol nyelvű kérdésekben, tehát ha valaki mondjuk egy kis erdélyi zónának a 20. század első felében valamilyen sajtó jelenségéről akar a ChatGPT-vel együtt dolgozni, összesen felagatjáját. És a baj az, hogy kitalál dolgokat. Tehát, hogy pontatlan adatokat, és nem úgy pontatlan, hanem teljesen légből kapott adatokat is.
Igen, erre...
Szakember felismer egy harmadéves diák, aki jobban bízott a ChatGPT-be különféle okokból, mint a saját fejében, az nem fogja felismerni, hogy az a nevű szerző az nem újságíró volt, tudom én, tesztelte akárhol 1925-ben, hanem zenét volt Észak-Magyarországon és 50 évvel később.
Igen, szokták azt mondani, hogy a mesterséges intelligencia úgymond álmodik, így fogalmaznak a szakemberek is, és képes lehivatkozni olyan könyveket, amik amúgy nem is léteznek. Viszont ezek a technológiák fejlődni fognak, és lehet kinővik az álom korszakát, sőt, én nagyon valószínűnek tartom ezt. Így hát hogyan kell készüljenek a tanárok és a plágium ellenőrző szoftverek a jövőre véleményed szerint? hogyan lehet meggátolni, vagy felismerni a csalást, csalási kísérleteket?
Mindenképpen egy folyamatban vagyunk, és folyamat erejét, nem tudjuk még pontosan megmondani, hogy mi, merre, hogyan fog alakulni. Valamiképpen azt mondom, hogy sodródunk az árral, az nem jó, mert az egy tehetetlen állapot. Azon kell gondolkodni, hogy vajon valóban szükséges-e minden szakod szakdolgozatot írni, megmondalas átfogó jellegű kutatást készíteni, vagy vannak olyan szakok, olyan, ahol azt, hogy rátermetszer létezik, az rendelkezik az alapkészségekkel a lépőstiát, azt más módon is fel lehetne érni. Ebben az esetben akkor ott el kell engedni ezt a fajta struktúrát. Be lehet képzelni egy sokkal orálisabb szó alapú és jelenlegi alapú vizsgáztatási rendszert is, amelyik nyilván megint eltökéletlenül vannak olyan emberek, akiknek ez lenne a rémám, hogy minden vizsgált szóval ide kell, szóval ide a formába kellett tenni. Tehát, hogy kísérletezünk igazából a megoldásokkal, erre a plátiumájnál ő szoftverfejlesztő szerintem, meg az a gazdasági céljuk, hogy minél jobban, minél hamarabb létrehozzák azt, hogy nem lehet sem mondani, hogy egyéb képítés, egyéb mesterséges intelligencia alapú szövegi szoftverek, és ennek a technikájához én nem értek, hogy ők konkrétan hogyan dolgoznak ezen, de hát nyilván ezt ígérik, és ezen próbálnak dolgozni. Valamit mi, mint emberiség talán együtt el kell gondolkodnunk azon, mire használjuk az életünkben.
Összegez...
Mert olyan szorú lenne, ha azért létezne, hogy kiátok könnyedíthassal a dolgozatot.
Nyilván nem ez lesz a mesterséges intelligencia egyetlen felhasználási módja, azon kívül tagadhatatlan, hogy ebben is fog segíteni, de így a műsor utolsó percéhez érve összegezzünk. Hogyan lehet ösztönözni a diákokat arra, hogy valóban vegyék komolyan a dolgozatírást, ne plagizáljanak, és ne a mesterséges intelligenciával írassák meg a dolgozatukat, már ameddig, ahogy te is említetted, létezik ez az ellenőrzési, zárási forma?
Hát ahogy József Attila mondta, hogy miért legyek én tisztességes, kiszerítenek úgy is, és akkor miért ne legyek tisztességes. Ezért szerintem létezik az embernek egy erkölcsi, belső erkölcsi mértéke is, és ezt ki maga tudja, hogy neki hol lenk ki. Tehát ha valaki ezt magában el tudja fogadni, hogy ő egy plagizált vagy mesterséges intelligenciával megiratott dolgozattal jusson azokhoz a kicsi előnyökhöz, amit ismerjük el a legtöbb szakon, egy alapképzéses diploma azért nagyon-nagyon sok előnyt, hozzáférési lehetőséget nem ad, akkor azt mondanám, hogy lelke rajta. Tanárként nyilván azt tudjuk segíteni, hogy megpróbáljuk megtalítni az embereket arra, hogy hogyan kell dolgozatot írni, minél jobban, minél egyértelműbbé tenni ezt számukra. Megpróbálni megszerettetni, ha kutatást kérünk, a kutatás magát, hogy abban mi a jó, és nem kímélni magunkat abban, hogy együtt dolgozzunk velük, mert ez egy közös munka, egy tapasztaltabb és egy kevésbé tapasztalt kezdő kutató között, illetve oponensként, hogy megint csak nem kíméljük a szerekünket, szemünket, hátunkat, figyelmünket, és alaposan olvassuk át azt a munkát, odafigyelve nézzük meg azt a szárgyum ellenőrző szoftver által generált jelentést. Tehát, hogy dolgozunk. Sajnos a munkát azt soha nem lehet.
Legyen akkor ez a mai digitális világ záró szava. Júli, elérkeztünk a műsoridő végéhez. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Én is köszönöm a meghívást.
Várjuk dolgozatot véted. Hát következik az is egy hét múlva, ezért felvételről fog menni a digitális világ. De addig is, hölgyeim és uraim, a mai napra a digitális világ percei lejártak. Dr. Valasek Júlia író, irodalomtörténész, irodalomkritikusnak, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem politika, közigazgatás és kommunikáció tudományi kar docensének köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatók, külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és át kell adnunk a stúdiót. A műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd most búcsúzik önöktől, de kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.